Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vagy az interneten bármikor hallgatnak bennünket, azoknak leginkább, akik YouTube-on néznek bennünket. Remélem, hogy nagyon sokan, és ajánlom is a figyelmükbe, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, mert az derült ki, hogy a beszélgetéseket érdemes nem csak hallgatni, hanem nézni is. Nagyon sok mindent le lehet olvasni egy ember arcáról, amikor válaszol egy kérdésre. Gondolom, ez Svetje Mihály, aki a mai vendégem, még nálam is jobban tudja, hiszen ő rendező, filmrendező, színházi rendező, dokumentumfilmrendező, úgyhogy az, hogy az emberi arc mire képes, arról biztosan nagyon sokat tudsz. Azért az nagyon jó dolog, hogy valaki ennyire fiatalon ilyen sok sikert tud már maga mögött. Nem olyan nagyon régen kezdted a szakmát, mikor?
Hát 2010-11-ben kaptuk a diplomát.
A Színház és Filmművészeti
Egyetem filmrendező szakán. Ha mondjuk onnan számítom, előtte is voltak már kis filmjeim, vagy úgy az egyetem alatt is. Hát olyan 2005-6-tól mondjuk így.
Az, hogy most a végre újra megrendezett filmszemlén, ami 13 év kihagyással a 44. címet viselte, hogy azon a te filmeddel nyitottak, ez azért elég nagy megtiszteltetés a Sűnvadászat című filmmel.
Hát igen, meg is hatódtam tőle, meg is lepett, tehát mi úgy készültünk, hogy versenyben vagyunk, vagy hogy bent leszünk a vetített filmek között, és akkor egyszer csak szóltak, hogy a milyenket választották nyitófilmnek. Nekem meg se fordult a fejemben, mert egyébként azon se gondolkoztam, hogy ez egy ilyen procedúra, hogy egyszer csak fölkérnek, és jól esett. Én még gimnazista korom óta jártam a film szemlére. Gyakorlatilag azokat a heteket mindig kihagytam az iskolából. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez mindig egy nagy esemény volt, és érthetetlen is volt, amikor egyszer csak vége lett, mert egy nagyon népszerű esemény is volt. Tehát nem az volt, hogy ne jártak volna, hanem hogy kinőtte a mozikat, és nem lehetett jegyet kapni a filmekre. Most ezt újra kell kezdeni. Egyébként szerintem nagyon jól sikerült a filmszemle. Úgy hallottam, hogy jók voltak a jegyeladási számok is, de ugye azt a méretet, ahol bezárták, azt még nem ért el.
A méretet nem, de a lelkesedést azt hiszem, hogy igen. Én legalábbis így tapasztaltam, hogy olyan sok mosolygó emberrel az utóbbi időben egyáltalán sehol nem lehetett találkozni, mint ott az alatt a 4 nap alatt, vagy nem tudom, 4 vagy 5 nap, lehet, hogy csak 4, mint a Corvin moziban, és ez annyira jó érzés volt. Te is biztos átélted ezt, és hát különös tekintettel erre a te általad készített filmre, ami azért nagy siker, hogy ezzel indítottak. Milyen visszajelzések érkeztek?
Ugye vannak a kritikák, amik a különböző lapokban jelennek meg, most vagy internetes felületeken, azok úgy tűnik, hogy egész jók. És ez úgy szokott lenni, hogy azért hozzám inkább csak a munkatársaimon keresztül jutnak el az őszintébb vélemények, mert általában nekem oda jön valaki és gratulál. Mm. És akkor az, hogy így a kicsit a részletekbe belemenjünk, az inkább úgy szokott lenni, hogy a vágónak már mernek mondani, vagy az operatőrnek mernek mondani.
És akkor visszajutott hozzád ilyesmi?
Igen, de most úgy figyelem meg, hogy kétféle nézőnk van így egyelőre, ugye még az elején vagyunk, a bemutató csak a múlt héten volt a nagy közönség, vagy a mozi közönség számára, hogy vannak, akik nem tudnak rákapcsolódni a főszereplőnkre, szerencsére úgy tűnik, mintha ők lennek kevesebben, de azért ők ezt szeretik elmondani, és akkor van a másik típusú néző, én inkább ebből próbálok táplálkozni, amelyiket megérinti, vagy megrendíti a film.
Engem is megrendített ez a film valójában. Én is anyuka vagyok, végigcsináltam 3 gyerek felnevelését nagy örömmel, de persze, hogy voltak olyan pillanatok, amiket az ember nem, akkor éppen nem érez nagyon boldognak, mert őrületes nagy a felelősség a fiatal szülőkön, és ezt valahogy nem tanuljuk meg, hogy kell ezt elkezdeni. Te fiatal apuka vagy, és az is döbbenetes, hogy a saját gyerekeid, a gyerek főszereplők, azért az nagy döntés lehetett. Anyuka szívesen beleegyezett?
Hát ő a filmnek az egyik producere.
Tudom.
Az az igazság, hogy nem tudtuk volna máshogy megcsinálni, szóval nem hiszem, hogy más, tehát abba maximum azt dönthettük volna, hogy ez a film nem készül el. Mert ugye itt egy másfél éves és egy 5,5 éves gyerekről van szó, és főleg a másfél évesnél teljesen mindegy lett volna, hogy egy válogatást csinálunk, vagy sem. Ők ugye nem instruálhatóak, tehát nem az van, hogy van egy tehetségesebb másfél éves gyerek, vagy egy kevésbé tehetséges, hanem az van, hogy mi nekünk sikerül-e olyan körülményeket teremteni, hogy fölvegyük azokat, amik szükségesek ahhoz, hogy elmeséljük ezt a történetet.
Elárulod, hogy csináltátok? Mert voltak olyan jelenetek, és nem egy ilyen volt, ahol különösen a nagyobbik lányatok olyan döbbenetesen pontosan, színészi pontossággal reagált az éppen adott feladatra, hogy egyszer nem akartam hinni a szememnek. Ezt hogy a csodába értétek el?
Hát nála már azért az volt, hogy vele meg tudtam beszélni.
Értette,
legalább a jelenetet.
Hogy miről,
igen, hogy miről van szó. Nyilván le kell fordítani egy 5,5 évesnek a szintjére, de az nem azt jelenti, hogy ne tudta volna, hogy mi a jelenet, amiben részt vesz, és hogy mit miért mond, azt azért körülbelül elmondtuk neki. Meg mindig próbáltam hasonlóságokat az életünkből hozni, hogy mihez hasonlít ez a jelenet, vagy mi hogy van. Tehát ő neki tulajdonképpen már tényleg színészi feladatai voltak, a picinek meg, vagy vele meg úgy csináltuk, hogy megpróbáltuk megetetni, vagy sikerült, vagy nem. Ha nem sikerült, akkor hagytuk. Tehát ezért is mondom, hogy szerintem nem lehetett volna más gyerekével, mert ott az volt a szerencs, hogy ott voltak velünk a gyerekek. Most úgy éreztük, hogy olyan hangulatban van, éppen eleget evett, éppen nem fáradt.
Nem még. A saját lakásotokban forgattátok?
A filmnek a nagy része a saját lakásunkban van, igen. Tehát a fő lakás az a mi lakásunk, de hát azért több helyszín van benne.
Igen.
De az tény, hogy ő vagy az utcán van, vagy a babakocsiban, vagy a legtöbbet, vagy pedig ezen a helyen, még egy galériában van egy picit.
De tehát, hogy nem idegen a hely, ahol igen, ő nem otthonosan a kell, hogy mozogjon.
Hely, ő állandóan ugye ott mocorgott körülöttünk, mi követtük az egyébként bejáratott bioritmusát, mikor alszik, mikor kell etetni, és akkor ezt képest megpróbáltunk valamiket fölvenni, vagy olyan helyzeteket teremteni, amire tudtam, hogy majd be tudom vágni.
Akkor most mondjuk el, meséljük el a hallgatóknak, hogy valójában mit akartál elmondani ezzel a filmmel. Én jól értem el, hogy részben azt az elképesztő nyomást, ami biztos mindig volt fiatal szülőkön, de mintha ma egy kicsit még nagyobb nyomás lenne, a bizonytalanság miatt, az életünk egyre bonyolultabbá válása miatt, tehát hogy nincsenek kapaszkodók igazán, és ezért egy család úgy esik szét pillanatok alatt, hogy észre se veszik, hogy igazából mi a probléma. Nekem ez volt az egyik legfontosabb gondolatom, a másik pedig az, hogy mennyire nincsenek fölkészítve a fiatal szülők a lehetőségekre, azokra az adódó dolgokra, amik hát tényleg tönkre tehetnek egy életet akár, de egy napot biztos, egy kapcsolatot biztos. Ezek voltak az én gondolataim. Most akkor te is mondd el, hogy te mire készültél.
Szerintem ezekről mind szó van, amiket mondasz, viszont ez a háttérszála, vagy a mellékszála olyan értelemben a filmnek, hogy van egy főszereplő, aki viszont nem a házas pár, hanem a babysitter, Bogi.
Volt ilyen babysitteretek?
Nekünk egy babysitterünk van a gyerekek születése óta, tehát a lányunk a nagyobb, tehát az ő születése óta egy babysitterünk van, és ő nagyon jól bevált, szóval nem arról van szó, hogy ez egy ilyen önéletrajzi ihletésű film lenne. Inkább úgy érzem, hogy, de az nem igaz, hogy ne lennénk benne, mert egy kicsit a szülőknek az élethelyzete is hasonlít a miénkre, persze, amikor forgatókönyvet írunk, azért szélsőségesebb helyzeteket hozunk létre, meg van egy határidő dramaturgia is, ami még inkább fokozza a feszültséget, és a főszereplőben, tehát ebben a babysitterben is sok minden benne van egyébként pont belőlem, ilyen, ami a szociális szorongást illeti, az olyan helyzetekben való nehezen kommunikálást, vagy amikor vagy azokat a helyzeteket, amikor hirtelen valami olyan meghökkentő, esetleg döbbenetes dolog történik, amire az ember lefagy, és nem úgy reagál, ahogy aztán később végig gondolva azt mondja, hogy ez lenne az evidens válasz, de néha van olyan az emberrel, hogy a döbbenettől azt se tudja, hogy mit kéne reagálni. Tehát én ezeket ismerem, természetesen az a helyzet, ami a filmben van, az kitaláció, de a pszichológiáját azt valamennyire ismerem.
Tehát az, hogy történhet egy kisgyerekkel valami, amiről a szülőnek, illetve ebben az esetben a babysitternek fogalma nincs, hogy az milyen következményekkel jár, és azonnal pánikba esik. Na most a másik nagyon fontos dolog, ami ebből a filmből szerintem mindannyiunk számára kirajzolódik, az egy rendkívül lényeges és meghatározó dolog. A hazugság fonál, hogy hogyan kötődnek egymáshoz, vagy hogyan épülnek egymásra az életünk hazugságai, ezek hogy erősítik meg egymást, és hogy lesz ebből aztán a végén egy olyan vár, ami alatt összeomlik egy család. És hogy miért van ez? Miért hazudunk? Miért nem merünk elvállalni olyasmit, amit meg lehet magyarázni?
Szerintem nagyon jellemző a konfliktuskerülés. Ez ugye itt a hazugság az több rétegben jelenik meg a filmben. Ugye van a főszereplőnek egy elhallgatása, ami egy ilyen típusú hazugság, egy meg nem szólalás, vagy egy lenyelt információ, és van a szülők közötti hazugság, és ez az, amiben például az apa konkrétan belevonja a kislányát ebbe a hazugságba. És szerintem konfliktus kerül, és azért, mert időnként nagyon nehéz újra neki feszülni a másiknak. Egyszerűen az ember szerintem vágyik arra, hogy nyugalomban éljen, és ezek az állandó feszült konfliktusok, ezek nagyon sok energiát kivesznek az emberből, ráadásul egy hosszú kapcsolatban vannak ezek a visszatérő konfliktusok, amik ilyen régóta megoldhatatlan, igen, és mindig ugyanott kötünk ki, és már egyébként ismerjük, hogy a másik mit fog mondani unásig, és már nem szeretnénk végigjátszani, ugye itt ezt elárulhatom, mert ez nem számít akkora spoilernek, hogyha azt mondom, hogy, vagy azt elárulom, hogy itt a konfliktus az, hogy a anya nagyon nem kedveli a férfinek az édesanyját, és ezért a férfi titokba viszi a nagymamához a gyereket.
Igen. Hát több oka van rá, hogy ezt titokban tegye, igen, de igen, valóban. De tehát ezek a kapcsolatok, igen, is nagyon fontosak. Az eltitkolt gyűlöletek, az eltitkolt szerelmek, az eltitkolt hülyelépések, és tényleg az ember arra jut a végén, hogy minden mennyivel egyszerűbb lenne, ha mernénk vállalni a valóságot, az igazságot.
Igen, és hogy egyenesen megmondanánk, ami van, de hát ez azért nagyon sokszor nem történik meg az életben.
A főszereplőt hogy választottad? Ő már játszott nálad valamelyik színdarabban, ha jól emlékszem.
Igen, a Hajtjuk a Nyar autós iskola című, igen, színdarabban, amit a Jurányiban játszunk, vagy játszottunk, és abban ő játszott, én őt a Friesseféről ismerem, Székely Krisztának az osztályában végzett, és én pedig ott tanítottam, mondanám, hogy tanítok, de jelenleg pont nincsen filmes képzés, és az osztályom dolgozott az ő osztályával, és akkor így láttam őt először valakinek az ilyen kis vizsgaanyagában, és ott tűnt föl, hogy mennyire érdekes és tehetséges, és aztán hívtam a színdarabba, és onnan meg már egyenes útja volt a filmben.
Mert az elképesztő, hogy ezt hogy teszi magáévá, hogy érzi át 100%-ig a felelősséget, amit ő magára vesz, és hogy a saját maga tönkretétele az milyen tökéletesen íródik az arc kifejezéseire, a szemvillanásaira, a mozgására és mindenre. Ez tényleg nagy dolog lehet, hogy valaki erre képes.
Hát nagyon, valahogy nagyon jól érzi a kamerát, igen. Tehát egyszerűen ez a filmezés, ez neki nagyon jól megy.
Sündisznó. Szereted a sündisznókat?
Egyébként szeretem. A sünvadászat az a családunkba, mint kifejezés, egyébként úgy került be, sünivadászatként került be, csak egyszerűen jobb címnek tűnt a sünvadászat, hogy a kislányom, amikor még Zuglóban laktunk, ott a ház körül szeretett velünk kimenni esténként zseblámpával, és ő ezt így hívta, hogy menjünk is sünni vadászatra.
És tényleg voltak sűnök.
Persze, igen, ez Zugló, tehát zöld környezet, csak ki kellett lépni, és akkor nyáron esténként ott jöttek a sünik, és megkerestük őket. Zseblámpával innen van a süni vadászat, amiből aztán lett a sün vadászat.
Látta a kislányod, mert a kicsi az még nem, de a lányod a filmet?
Nem. Nem látta, a lányom nem látta a filmet, de még egy kicsit tart az élő szereplős filmektől, tehát ő még a rajzfilmeket szereti. A részleteket látott belőle, meg ismeri saját magát, látta vissza, ugye volt, hogy szinkronizálnia kellett, tehát többször látta magát, de egyben nem látta a filmet.
Szívesen csinálta azt az egészet? Érdekelte?
Hát igen, amikor megértette, hogy ez micsoda, akkor elkezdte élvezni, de az elején, amikor mondtuk neki, hogy filmet fogunk forgatni, akkor ő azt nem tudta, hogy micsoda. Tehát biztos sokan úgy képzelik, hogy filmes családban a gyerek tudja, de mivel olyan ritkán tudunk forgatni, tehát annyi idő eltelik, nekem az előző filmem akkor forgott, a Remélem legközebb sikerül meghalnod, amikor őt vártuk még. Uh-huh. Tehát utána született meg szeptemberben, ezt meg nyáron forgattuk. És akkor a kettő között dokumentumfilmet forgattam, de ebből semmit nem látott, azt látta, hogy én elmegyek és visszajövök. Ezért nem volt neki világos, hogy ez micsoda. Annyit érzékelt az elején, hogy mi akarunk tőle valamit, ami kicsit korlátozni fogja azt a szabadságot, amit ő otthon élvez, és akkor mondta, hogy nem szeretné csinálni, és aztán elkezdtük vele megértetni, és egyre jobban élvezte. A végén már nagyon szerette.
Rá kellett beszélni egy kicsit erre.
És amikor szinkronizálni kellett, azt meg nagyon élvezte.
Igen, friss a film. Mi a lényege annak, amit az emberek ebből megértettek? Az, amire számítottál?
Én örülök neki, hogy úgy látom, hogy érzékelik a rétegzettségét, tehát hogy sokfelől meg lehet közelíteni akár a házaspár oldaláról, akár a hazugság oldaláról. Itt azért ugye egy nap történetén menjünk keresztül, és azon túl, hogy a babysitternek a pszichotrillere ez tulajdonképpen ez a film, azon túl például azt is látjuk benne, hogy a kislány ismerkedik a hazugsággal, mint fogalommal, tehát több helyen rá lehet kapcsolódni, és úgy tűnik, hogy ez működik. Voltak tényleg olyan nézők, akik őszintén megrendültek tőle, ami nyilván jó érzés, mert akkor azt érzem, hogy nem készült hiába. Úgyhogy most egyelőre ezek a visszajelzések, és annak is örülök, hogy érzékelik a humorát is. Szerintem ez fontos is elmondani, mert lehet, hogy azok addig, vagy amiket eddig mondtunk, az úgy tűnik, mintha itt valami rettenetes...
Hát azért inkább a megrendülés az, ami az embert...
Ez így van, de hogy azért van humora is, és hogy nem, ne gondolja senki, nem nincsenek benne elhalálozó gyerekek nem, például, nem, hogyha valaki attól félne, hogy így ilyet nem bír nézni, ilyen nincs a filmben.
Az előző filmednek viszont az volt a címe, hogy remélem legközelebb sikerül meghalnod. Ez a cím, ez honnan jött?
Ez egy, ugye abban az időben nagyon sokat tanulmányoztam az internetes zaklatásokat, mert ez egy internetes zaklatás története ez a film. Vagy
nagy sikerű film.
Igen, talán ez a legegyszerűbb módja, hogy elmondjuk.
Azt tudom, hogy a filmkritikusoktól kaptad a legjobb forgatókönyvdíjat, és talán a legjobb első filmdíjat is 19-ben.
Igen.
Erre jól emlékszem. Igen. És büszke is voltam, mert a tanítványom voltál valamikor.
Igen. Tehát ez egy internetes zaklatás története, és azért abban az időben a valóságos eseteket elég alaposan végigolvastam, amikről volt sajtó, és egy kanadai eset volt az, amiből a címet vettük, ahol ez ez a mondat...
Konkrétan le volt írva?
Le volt írva, miután a lány odáig eljutott, akit zaklattak, hogy közel került, az öngyilkossági kísérlete megtörtént, és utána még egy osztálytársa ráküldött egy ilyet. Tehát ez egy valós esetből van választva ez a cím.
És tudod is a következményeit a kanadai esetnek, vagy nem tudod, hogy mi történt aztán a lányjal?
De az a lány meghalt.
Ja, Istenem, hát ez tényleg nagyon megrázó háttér ehhez, amit megcsináltál, és ami nagyon fontos volt, mondjuk sokan-sokan látták, de nem tudom, hogy ez változtatott bármit is azon a metóduson, ami a fiatalok internet használatában sajnos továbbra is eléggé erőteljesen jelen van, amikor egymást bántják. Mit tudsz erről, vagy követtél bármi ilyesmit azóta?
Szoktak hívni időnként iskolákba, most is van egy meghívásom valamikor egy gimnáziumba, ahol internetes zaklatás lesz az ilyen féléves témájuk. Ez egy alternatív gimnázium, és ott szoktak lenni ilyen nagy témák félévenként. És hát én azt látom, hogy egyébként azokon a helyeken, ahol például ez már az oktatásba is bekerül, ott sokkal tudatosabbak már a diákok, tehát azért van fejlődés, inkább azokon a helyeken van nagyobb baj, ahol amúgy meg szóba se kerül. Tehát ahol a gondolkodás nem kezdődött el erről sem az iskolai szinten, pláne nem otthon.
De azért a filmen nyomán tudsz konkrétumokról, amik esetleg egy picit megváltoztatták volna.
Hát azt nem hiszem, hogy a film, azt nem tudom, de szerintem arra jó a film, bár nem ilyen edukációs céllal készült, hogy ennek kapcsán el tudnak kezdeni beszélgetni. Az szerintem jó. Amikor a filmet készítettük és kerestük az iskolákat, hogy hol forgathatnánk, akkor volt egy nagyon érdekes megfigyelésem, hogy mindenhol elmondták, hogy nagyon fontos a téma, nagyon örülnek, hogy csinálunk erről filmet, de ne menjünk hozzájuk forgatni, mert akkor majd azt fogják hinni, hogy az hogy ő iskolájukban van, pedig egyébként van. Mm-hmm. Tehát és ez nem feltétlenül az iskolához kapcsolódik a mi történetünkben, igen. Ez egy iskolán belül ide, mivel ez online történnek ezek a zaklatások, az is előfordulhat, hogy teljesen idegen emberek zaklatnak valakit. Például azért, mert megtetszik az Instagram profilja alapján, hogy szép a lány, és akkor úgy írogatnak rá, szóval ez nem kell feltétlenül egy élő közösség tagjának
lenni. Egy borzasztó veszélyes dolog természetesen. Svehtye Mihállyal beszélgetek a Dobszerdában, filmrendezővel, színházi rendezővel, dokumentumfilmessel, és még sok minden érdekes dolgot csinálsz, majd talán lesz időnk azokról is beszélni, de akkor most egy kicsit a színházról. A színház talán még fontosabb szerepet játszik a te életedben, mint a film, de lehet, hogy ezt csak én gondolom. Most is nagyon nehezen egyeztettünk időpontot, mert hogy éppen egy nagy próbasorozatra készültél, és már el is kezdődött. Ez mi lesz?
A mai napon kezdtük el pont, tehát tegnap volt az olvasópróbánk, ez a Budapest 150 kapcsán megjelent egy drámakötet, és abban az egyik drámát fogom rendezni felkérésre. Kontos Miklós a szerző, és ezen dolgozunk most.
Második nem te választottad magadnak.
Nem, itt megkerestek, igen.
Tetszett, amivel megkerestek?
Tetszett, amivel megkerestek, meg az is tetszett, hogy megkerestek, és akkor úgy gondoltam, meg érdekes, nagyon jó a csapat, akikkel dolgozunk, és így izgalmasnak tűnik.
Hol fogják ezt a darabot?
Jurányiban.
A Jurányiban. Igen. Na, de egy kicsit lehet róla beszélni, vagy ez egy titkos történet addig, amíg nem kezditek el?
Egyáltalán nem titkos, de egyébként alakítjuk, szóval még most is fejlődés alatt van a szöveg, vagy inkább még azt is mondhatom, hogy a történet maga is. Hogy mik a témák, amiket érint, arról tudok inkább beszélni, vagy hát nem hiszem, hogy érdemes lenne most elmesélni a történetét, de tehát ez egy legszűkebben egy háromfős családnak a története, anya, apa és gyerek, és ott az apának mindenféle függőségei vannak, és ezek a függőségek miként teszik tönkre a családot, és aztán milyen kiutat találnak, vagy próbálnak találni anya is, és elsősorban a fia.
Találnak? Ki utat?
Hát ilyen kísérlet van erre, igen. Hát valamilyen módon találnak, igen. De nem szeretne a darab sem, meg szerintem mi sem, akik az alkotók vagyunk, valami hamis happy endet ráakasztani erre a történetre, mert szerintem egyébként ez Magyarországon egy nagyon súlyos probléma, és becsapás lenne azt mondani, hogy ilyen könnyű ebből kimászni.
Hát ezt nagyon jól tudjuk, ezzel rengetegen küzdenek, hogy ez egyáltalán lehet ezzel bármit is kezdeni. Ugyancsak azt hiszem, hogy a Jurányi Házban mutatták be az Örökség című darabodat, amiről nagyon szívesen hallanék egy kicsit többet, mert az meg egy rettentő furcsa történet. Azt esetleg felbontjuk?
Az egész az onnan indult, hogy én egyébként csak, hogy visszatérjek, hogy a színház vagy a filmet, nekem egyébként a film a nagy szerelem az életemben, igen. Csak ugye ritkán csinálhatunk filmet, és köztes időkben próbálom lekötni a kreatív energiáimat, uh-huh. És nagyon szeretek színészekkel dolgozni, és ezért aztán megtaláltuk egymást a színházzal, és egy örömmel dolgozom színházban is. Tehát ott egy dokumentumfilmet készítettem meg, egy kisjátékfilmet az emberkereskedelem témájáról. Uh-huh. Ez először volt a kisjátékfilm, és aztán pedig egy védett házról készítettem egy dokumentumfilmet, ami ugye szintén ezt a kérdést járja körül.
A védett ház az, ahova az anyák bemenekülnek, hogyha az erőszakos apák nem hagyják békén őket? Nem.
Az emberkereskedelem áldozatai menekülnek be, ami ugye az emberkereskedelem az... Hát mostanában ugye azt szokták mondani, hogy többféle dolog, az egyik a prostitúcióra való kényszerítést jelenti, de ugyanúgy jelenti például a koldultatást, csicskáztatást is. Vannak ilyen védett házak, az egyik, vagyis a dokumentumfilmünk az egyik ilyen védett házban forgott, abban az időben, amikor mi ezt a filmet készítettük.
Jaj, emlékszem, és láttam is én azt. Arról a vezetőről szól ez a filmed, aki
három
gondozza.
Három bentlakó és a házvezetője, igen.
Igen, aki segít ezeknek az embereknek, tudom, egy faültetés valahogy az egésznek a középpontja. Ezt hívják védett háznak.
Igen, tehát ezt hívják védett háznak, és ennek az a lényege, hogy ott megpróbálják azoknak az embereknek, akik oda bekerülnek, az életét valahogyan sínre tenni azok után, hogy borzasztó dolgokon vannak túl. És csak azt akarom mondani, hogy ezeken a kérdéseken keresztül sok mindent megtudtam erről, amit úgy hívnak nagy gyűjtő fogalomként, hogy emberkereskedelem. Meg amikor a kisfilmet forgattuk, aminek az a cím, hogy aki bújt, aki nem, akkor jártam sok olyan telepen, ahol az a típusú probléma, amit a kisfilm is, és aztán a darab is körbe jár, előfordul. Akkor jutott eszembe ez az alaphelyzet, amiből a dráma elindul, az pedig az, hogy van egy Németországból hazatérő férfi, aki egyébként egy orvos, aki azért jön haza egy kis településre Magyarországra, hogy az édesanyjától elbúcsúzzon, mert úgy tűnik, hogy meg fog halni. És mire megérkezik, sajnos meg is hal az édesanyja.
Aki maga is orvos
volt. Aki maga is orvos, ugye a négy falunak az orvosa, és ez a férfi, aki ugye az életének a nagy részét az édesanyja nélkül élte, mert a válásnál ő az apához került.
Így és került Budapesten, Németországra?
És Budapesten nőtt föl, és aztán Németországba elment orvosnak, míg a testvére, az öccse pedig ott nőtt föl az anyával.
Egy tényleges történet, egy igazi történet?
Ez már a kitaláció.
Ez már a kitaláció.
És az a helyzet, hogy a férfi akarva, akaratlanul megörökli az anyának a praxisát. Szeretnék rábeszélni, hogy itt ragadjon, de ő nem akar itt maradni, viszont kénytelen még egy hetet, másfél hetet itt tölteni, és az alatt azzal szembesül, hogy a falunhoz tartozóan van egy ilyen szegregátum, egy ilyen telep, és ott a telepen eltűnt 60 gyerek, és hogy... az történik, hogy valakik megvásárolják ezeket a gyerekeket, és elviszik külföldre. És hát ő arra jön rá, hogy ha valakinek erről tudnia kellett, az az anyja, aki a gyerekorvos, és hogy mi lehetett az anyjának a szerepe ebben az egészben, ezt próbálja felfejteni.
Kideríti?
Teljesen világosan nem derül ki számára, de egy ponton már elfordul másik irányba, mert találkozik egy gyerekkel, aki a mániájává válik, hogy őt meg kell menteni, mert hogy őt is biztos el fogják adni. Tehát onnantól már máshova helyeződik a tét. Miközben ő egyébként is még ott tart, hogy folyamatosan dolgozza föl azt, hogy annak idején a válásnál az anyja ő róla lemondott, és hogy hogy van ez az egész kérdés.
Nagyon az kemény életében. Problémák ezek. Mennyit ismersz ilyenekből, amire építhetted a történetedet?
Hát egyébként volt orvoskonzultánsunk is ennél, mert nem szerettem volna, hogy ostobaságok kerüljenek bele. Ilyenkor mindig az van, hogyha valami olyan téma fölmerül, amiben nincsen elég ismeret, ott meg szoktunk kérni szakértőt, tehát sok mindent megtudtam erről a részéről is. Egyébként pont egy olyan orvos volt, aki megjárta Németországot is. Uh-huh. Tehát onnan is sokféle tapasztalata volt. Igen, és aztán visszajött, jelenleg itt van, és egyébként ő Salgótarjánban volt orvos korábban, tehát sok mindent tud a mély szegénységről is, mert ott sajnos ezzel lehet találkozni. És a másik pedig ez az emberkereskedelem része, sajnos ez is olyan, hogy létezik ilyen. Azt elfelejtettem mondani, hogy az is nagyon fontos szerepet játszik a darabban, hogy ezek a designer drogok milyen mértékben lepték el ezeket a elszegényedő helyeket, és hogy ezeknek az embereknek a döntései, például az, hogy eladja a gyerekét, ez nem is feltétlenül azért van, mert vagy egyáltalán nem azért van, mert ne szeretné a gyerekét, hanem azért van, mert egyfelől van ez a drogfüggőség, egyik napról a másikra valahogyan hozzá kell ehhez jutni, a másik pedig az, hogy például én láttam olyat az egyik ilyen telepen, hogy már a kisgyerekek is ezeknek a kábítószereknek a rabjai, tehát hogy kiszabadulni ebből. De azért az is, annak egyrészt ugye eladni gyereket, az teljesen törvénytelen, és ez nem egy járható út, morálisan sem, de jogilag sem. És a másik meg az, hogy hát nem tudható, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel. Ezt és ugye nagyon sok prostitúcióra kényszerítés van, szervkereskedelem, tehát csupa rettenetes dolog is van. Az a önhazugsága a darabunkban, az önhazugsága a falunak, vagy a közösségnek, hogy ott jobb helyük van, mert ott végre majd rendes emberek nevelik föl. Uh-huh.
Honnan jönnek ezek a nagyon fájdalmas történetek?
Hát nem csak fájdalmas történetekkel találkozom, de az az igazság, hogy amikor ezzel az emberkereskedelemmel elkezdtem foglalkozni, akkor szerintem leértünk az emberi bűnök legaljához. Tehát az a baj, hogy olyan súlyos dolgokat hallottam, vagy láttam, amik elképzelhetetlenek voltak addig, és tényleg abból a budapesti középosztálybeli létből, amiben szerencsére nekem van lehetőségem élni, abból ezek tényleg ilyen elképzelhetetlenek egész addig, amíg az ember nem szembesül velük, de sajnos ez van, és egyszer csak ugye az ember annyira érintett, hogy azt érzi, hogy még beszélni kell róla, még beszélni, mert muszáj, hogy tudjanak róla, de azért nem csak ilyen súlyos dolgokkal foglalkozom.
Foglalkoztál például a szexualitás újra elosztása nevű elmélettel. Ez mi volt?
De igen, ez az Örkény Színház, ez a darab, most már nem látható. Hát ez abból indult ki, hogy...
Nagyon vicces történet.
Igen, ez főleg egyébként Magyarországra is beszűrődött, itt is voltak róla újságcikkek, de inkább csak úgy voltak róla cikkek, hogy a fejlett nyugaton ilyen vitákat folytatnak, hogy volt egy közgazdász, aki azt vetette föl, hogy szerinte a világ egyik legnagyobb problémája az, hogy nem minden ember juthat hozzá a szexhez, és ezért ez egy csomó problémát vet föl, és szerinte alapjognak kellene lennie a szexhez való jutásnak.
Ez egy komoly közgazdász volt?
Hát komoly vitákat váltott ki, tehát tényleg? Egyébként a komoly lapokban vitatkoztak róla. Hát általában ő nyilván nagyon elítélték, részben azért is, mert ugye a prostitúcióról való gondolkodás az általában úgy szokott lenni, hogy az egyik álláspont az, hogy mindenki, aki a prostitúcióban részt vesz, ő egy áldozat, és akik ezt így gondolják, egyébként én is erre, vagy ezt gondolom, azok azt is gondolják, hogy az nem megoldás, hogy ha máshogy nem, akkor
ilyen módon nyújtják igen, a lehetőséget.
Igen,
a
de ő egyébként nem csak ezt javasolja, hanem ugye ma már vannak ilyen szexrobotok, és hogy a szexrobotokat utalják ki ezeknek az embereknek.
Jaj.
És hát ugye az is érdekes benne, hogy ezt az elméletet, ami az ő részéről csak egy hipotézis vagy gondolatkísérlet volt, az úgynevezett incelek, ugye azok a férfiak, alfákat hívják inceleknek, akik nem az alfák és nem a béták, tehát azok, akiknek már nem jut nő, vagy ilyen nagyon primitíven fogalmazzam meg, ők azok, akik ugye hibáztatni szokták, vagy a nőket, az alfákat és a bétákat az ő nyomorúságuk miatt, és
mi az,
ők ezt felkapták,
jut?
Felkapták ezt, hogy tetszett
nekik ez.
De mi az,
hogy nem jut?
Hát ez, hogy nem jut, ők így, hát nem,
ilyen nincs,
hogy nem,
nincs, hogy nem jut.
De ők ezt így gondolják, persze. Nyilván nincs ilyen, technikailag, vagy hogy mondjam, pragmatikusan olyan értelemben biztos van, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy neki nem jut. De hogy hát ez az, ugye a jut, az már egy lépés az elosztás gondolatától.
Valami őrületes félreértés lehet emelni.
Ez egész egy marhaság,
mögött,
így van, de pont ezért, mert egy marhaság, ezért arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne ezt végig gondolni, hogy ennek milyen következményei lennének. Természetesen ez egy komédia, vagy nem egy ilyen szolgálólány meséi, hanem ezt mi megpróbáltuk sokkal viccesebben.
Improvizálnak a színészek, ahogy olvastam, én nem láttam, de olvastam róla.
Ez az alkotói folyamatban volt az improvizáció, tehát nem akkor improvizálnak, amikor már a színpadon vannak, hanem tehát ebből mi írtunk, vagy én írtam tulajdonképpen egy színdarabot, csak szeretek úgy dolgozni színházban, hogy egy történetvázlattal, vagy egy drámavázlattal megyek oda, tehát ott van az, hogy hogyan épül föl, és hova fogunk eljutni, mely jelenetben mi az, aminek meg kellene történnie, de annak a kitöltése az improvizációval történik, és így a dialógusok véglegesítésében is segít ez nekem, mert általában kamerával rögzítjük, és akkor bizonyos mondatokat felhasználok abból, amiket az improvizáció során a színészek
ez
mondanak.
Ez érdekes megoldás, ez nagyon izgalmas.
Más meg hozzáírok, tehát, hogy
és,
ennek
és
a keveréke.
Egész más csinálnak néha a színészek, mint amire te készülsz, amikor megírod. Hát,
inkább nem mondanám, hogy én nagyon ösztönzöm, szeretném, hogy olyan hangulat alakuljon ki ott a próba folyamat alatt, hogy bátran elengedjék magukat és próbálkozzunk, és az se baj, ha valami aztán nem épül be, de inspiráló tud lenni. Tehát olyan is van, hogy csak valami, ami egyáltalán nem épül be, és egy tévút, mert letér arról, amiről beszélni szeretnénk, de valami mégis inspiráló, abból egy újabb ötlet születik, ami viszont felhasználható.
Ez most belegondoltam ebbe a te által felvetett témába, és ugye azt gondolom, hogy itt azért van valami alapvető nagy baj, vagy félreértés, mint hogyha tárgyakról lenne szó.
Hát igen, de ugye egyáltalán az, ami szerintem még mindig nem vetkőzött le a társadalomban, maga a szexizmus, meg az, hogy mondjuk a női szerepek, férfi szerepek kérdése, azért még ma sem mondható el, hogy ez egyenlő lenne, és hogy nagyon sokszor vannak tárgyasítva a nők, akár csak úgy, hogy vizuálisan, tehát egyszerűen úgy jelenítődik meg például a médiában, vagy a filmekben egy nő, hogy ő mindig csak a vágy tárgya tud lenni, hát, és önmagában, hogyha azt megnézzük, hogy Hollywoodban egy színésznőnek a karrierje mettől meddig tart, és meddig tart egy férfi színésznek a karrierje, az, hogy a Brad Pitt 60 évesen még mindig ugyanazt tudja jelenteni.
Azt a vonzó férfit.
Ugyanazt, igen, és ehhez képest pedig 35 évesen elkezdhetnek aggódni a nők, hogy mi lesz a karrierjükkel, és nagyon kevesen vannak egyébként, akik utána bent tudnak maradni a rendszerben, és még kapnak úgy szerepet, hogy azok komoly szerepek, és nem csak egy pillanatra bejöhet, és még eljátszhat egy nagymamát, vagy egy anyukát, azért még messze vagyunk szerintem attól, hogy elmondhassuk, hogy itt megvan az egyenlőség. Úgyhogy bár vicces oldalról próbáltuk megközelíteni, de azért itt is komoly kérdéseket jártunk körül ebben a darabban.
Ezt hogy fogadta a közönség? Mi volt a reakció?
Egyrészt nagyon érdekes volt, hogy a közönségünk nagy része nőkből állt. Ez egyébként a színházra amúgy is igaz,
igen.
De itt is, és én úgy éreztem, hogy élvezik, vagy hogy így...
Együtt mennek vele.
Igen.
Aztán a családi drámák közül van egy mindenképpen megemlítendő, az is egy hátborzongató történet, a Gina.
Igen, ez a Radnóti Színház.
A Radnóti Színházban lehetett látni, lehet még?
Ez is már csak elszínházon.
Ugyancsak egy ilyen váratlan történet, amivel senki nem gondolta, hogy valaha szembesülnie kell.
Hát itt az alaphelyzet az, hogy volt egy ismerősöm, akinek a lányával hasonló dolog történt, utána már a kulisszáit, azt, hogy ez milyen közegben játszódjon, azokat már én tettem hozzá, de a Gina az ez esetben nem egy női név, hanem annak a drognak a neve, amivel megitatják sok esetben, vagy legtöbb esetben nőket, de időnként férfiakat is, azért a nőket általában azért, hogy szexuális kizsákmányolás céljából, férfiakat sokkal inkább azért, hogy kirabolják őket. Uh-huh. Általában ez szokott lenni. Ez egy ilyen nagyon furcsa hatású drog, mert az történik az emberrel, aki ennek a hatása alá kerül, hogy valahogyan elveszti a tudatát, de közben olyan, mint hogyha jelen lenne. És nem is emlékszik, hogy mi történt vele. Tehát egy emlékezett kiesés van, és ezt használják ki. És ez a történet, a Gina az egy olyan családnak az életét nézi végig, ahol tehát van egy fiúk, aki a szemük fénye és a büszkeségük, ő belekeveredik egy ilyen buliban, egy ilyen begyináztatásba, egy körülbelül tíz fős csoport, és nem tudják, hogy az ő gyerekük csak úgy ment a tömeggel, mert hogy elmentek együtt bulizni, és igazából az elején onnan indul, hogy értik, hogy egy szörnyű dolog történt, de biztos az ő fiúk ebben nem érintett, ő csak merő egy nagyon szelíd. És egyre inkább, ahogy megyünk előre, egyre inkább legalábbis az anya számára kiviláglik, hogy itt azért súlyosabb problémáról van szó, és ez nyilván az ő a családuknak a létét, a férjével való együttélését és az egész hármasukat megkérdőjelezi.
Már megint valószínűleg az őszintesség, a hazugságok, a nem vállalunk egyenesen semmit. Ezek szerint ezek a dolgok foglalkoztatnak téged a legjobban, úgy képzelem.
Ezek szerint, de egyébként ezt sose gondoltam így végig, de most, hogy beszélgetünk róla, például az is eszembe jut, hogy ebben, meg az új filmben, a Sűnvadászatban is vannak ilyen gondolati kapcsolódási pontok, mert az mind a kettőben benne van, hogy az ilyen rövidtávú céljaink, vagy rövidtávú megoldandó ügyeink, azok nagyon sokszor leveszik a fókuszt arról, hogy mi is igazán fontos az életünkben. Ugye egy határidő, el kell készülnöm, le kell adnom az anyagot.
A filmes, kell mennem a munkahelyemre,
a film esetében ugye egy galerista az édesanyja, kiállításra készülnek, meg kell csinálni, a férfi színházban dolgozik, színész, premierje lesz, tehát mindenki ott van a kis mini céljával, ami nyilván fontos.
Én is hát a számára a legfontosabb akkor
éppen. Én is alkotó ember vagyok, tehát ismerem ezeket a helyzeteket, de mégiscsak egy dolog mindig fontosabb kéne, hogy legyen, az pedig a mi szövetségünk. Tehát az, hogy mi miért házasodtunk össze, mondjuk is nem a házasság intézménye, hanem miért lettünk egy pár, amit akarok mondani, miért választottuk egymást, és miért döntöttünk úgy, hogy gyerekeket nevelünk föl. Hmm. És ebben tulajdonképpen az a Ginában is fölvetődik ez a kérdés, hogy ott is vannak olyan egyéb problémáik, amik miatt már nem tudnak fókuszálni sem a kapcsolatukra, sem pedig a gyerekre megfelelő módon.
Van-e újabb filmterved?
Hát az mindig van. Mindig van, meg van egy olyan, ami már tulajdonképpen régebb óta húzódik, mint ez a Sűnvadászat, csak ezt ugye, mivel mikroköltségvetésből meg tudtuk valósítani, ezért ez...
Valami állami támogatást kaptál, ugye?
Nem.
Tehát
nem.
Ez is független film?
Ez független film, igen.
Nem is adtad be, vagy nem...
Ezt már nem is adtam be.
Nem bíztál benne, hogy kapsz támogatást?
Hát, ilyen.
Rémes.
Tudtam, hogy nem kapok, igazából ez az igazság, hogy pontosan tudtam, hogy nem kapok, és ezért már nem akartam ezzel
bíbelődni.
Hát az elején az volt az elképzelésem, hogy ha van rá pénz, hanem ha nincsen, megpróbáljuk megcsinálni, mert azt érzékeltem, hogy ez egy olyan ötlet vagy filmterv, ami talán megvalósítható nagyon piciből is, és aztán pedig hát a feleségem mégiscsak producer elkezdett utána menni, hogy azért valahonnan szedjünk össze rá pénzt, és akkor talált egy másik partner céget, akiknek főleg reklám a fókuszuk, és ők támogattak minket, meg ugyanígy volt rentál cég is, amelyik támogatott minket, tehát a kamera, világítás, ehhez kapcsolódó dolgokat, és aztán utómunkában is volt támogató.
És akkor az, amivel már régebben foglalkozol, arra se kértél támogatást?
Arra kértem támogatást. Az a Hajtukanyar Autós Iskola címen egyébként ezt játszottuk.
Igen, ez egy színház is volt.
Hát ez mindig is filmterv volt, de már kínomban megcsináltam színházban is, de nem adtam föl, hogy ebből legyen film, és akkor pályáztunk vele, elutasították, és most szerencsére két országból kaptunk rá pénzt, Csehországból és Németországból, ami még nem fedezi a teljes költségvetést, de valami elindult, úgyhogy most azért bizakodóbb vagyok, mint korábban.
Arról is mondasz még valamit a Hajtukanyarról, mert az sokáig ment a színházban.
Igen. Hát az egy eléggé politikus történet, valamilyen látleletet próbál adni, lesz kicsit lehet, hogy nagyképűen hangzik, nem tudom mi a jó szó, ami nem ennyire fellengzős.
Megbocsátjuk, arról, hogy egy kicsit
nagyképűen. Hogy Magyarországon szerintem miben élünk itt az elmúlt, most már több mint egy évtizedben, és hogy mik a problémák, nem csak a politika szintjén, hanem hogy mi a baj azzal, hogy az emberek nem eléggé tanulták meg a rendszerváltáskor, hogy mi a fene ez a demokrácia, hanem csak így a nyakukba kapták, meg a szabadság, és hogy erre vigyázni kell, óvni kell, és őrködni kell fölötte, és hogy egyáltalán mik ennek a keretei, és hogy az a tudatlanság, az kiket és mit hoz.
Konkrétabbat is mondasz erről?
Igen, tehát tulajdonképpen itt annyiról van szó, hogy a kis emberek szintjéről indul el, ott történik egy tulajdonképpen nagyon péna és ügyetlen helyzet, ami aztán akkorára nő, hogy már megrengeti a politikai hatalmat is. Egy politikai aktivista lány van a történet középpontjában, aki egy nagyon pici, éppen csak nemrég megalakult politikai mozgalomnak az aktivistája. De ő eltűnik egy napon, és azt hiszik, hogy politikai okokból van eltávolítva. És aztán menet közben kiderül, hogy mégsem így van, de addigra már olyan irányba mennek a dolgok, hogy megfordíthatatlanná válik egy csomó folyamat, ami ennek hatására elindul, ez egy fekete komédia, tehát ebben is nagyon nagy szerepet játszik a humor, de közben persze társadalmi kérdésekkel is foglalkozik.
Az nem kérdés, hogy milyen világról kellett ezt a darabot megírnod. Nyilvánvalóan mind a ketten tudjuk, hogy milyen világban élünk, mennyire avatod be a nézőket a konkrétumokba.
Tehát ez egy fiktív történet, amiben persze nagyon sok hasonlóságot láthatunk, nem csak a Magyarországgal, hanem ezzel a kelet-európai léttel is. A rendszert váltott országok problémái vetődnek föl benne, olyannyira, hogy bizonyos elemek például nem is a magyar, hanem a szlovák politikából inspirálódtak benne, de szerintem azért ráismerünk arra is, amiben mi élünk Magyarországon.
Talán lesz valami támogatás, és nem kell megint a független filmes eszközökhöz
A Filmintézettől biztos, hogy nem kapunk rá támogatást, mert oda mi ezzel pályáztunk, és elutasították.
És miért? Mivel?
Mivel utasították el? Hát mindig írnak valami mondatot, őszintén szólva ezeket már én meg se jegyzem.
De
valami,
ez mit szólsz, ami valamit. Itt most történik ez ügyben? Minap beszélgettem Tar Bélával, aki rettenetesen fel van háborodva azon, hogy úgy csinálnak, mintha az rendben lenne, hogy független filmek készülnek fillérekből, és hogyha úgy is meg tudják csinálni, akkor csinálják.
Hát, hogyha konkrétan erről a mondatról akarunk beszélni, ami elhangzott, ugye ez a miniszterelnök, igen, ez a miniszterelnöktől hangzott el a valami fóti
stúdió
átadón. Én abban azt látom, hogy itt ugyanazt látom mögötte, mint azt, hogy megpróbálják eladni sikerként a pocsék COVID kezelést, hogy itt is az van, hogy közel vagyunk a kampányhoz, nem sokára választások lesznek, mindent át kell fordítani abba, hogy mi jól csináltuk. Szerintem ez van. Tehát a kommunikáció az úgy történik, hogy minden, ami nagyon kínos és ciki, azt hogy próbáljuk eladni úgy, mintha jó lenne. És én ezt látom ebben is, hogy valójában az, ami a Filmintézetben ma történik, az nagyon kínos és ciki, és akkor csináljunk úgy, hogy mondjuk azt, hogy ez nem kínos és nem ciki, és tulajdonképpen nekünk köszönhetik a nézők, hogy fellendült a fellendültet, sok idézőjelbe tenném, a magyar független film, mert olyan értelemben fellendült, hogy rá vagyunk kényszerítve, mert vagy nem dolgozom, és elmúlik az életem, vagy az alkotói életem, vagy belevágok ilyen körülmények között. Ugye itt ez a nagy sikertörténet, hogy csomóan azért csináltak filmet, Reisz Gábortól kezdve Szimler Bálinton át a Hajdú Szabolcsig, mert máshogy nem volt lehetőségük, és a mi életünkből 10-14 év, az rengeteg idő, ráadásul ezek a legjobb alkotói éveink, és nem tehetjük meg, hogy várjuk, hogy esetleg valamikor majd jóra fordul a helyzet. Hogyha egy kicsit tágabban nézem, vagy hogy jobban fókuszálok, inkább úgy mondanám a filmintézet kérdésére, én azt is nagyon egyszerűnek látom, ami ott van.
Vagyis
ugyanaz van, mint minden más szektorban, hogy közpénz, tehát ugyanaz történik, mint a közbeszerzéseknél mindenhol. Nagyon pontosan körbe rajzolták, hogy kiknek szabad adni a pénzt, azoknak velünk kell lenniük, és ehhez képest az, hogy milyen az eredménye, az teljesen mindegy. Eleve ugye egy filmnek a megítélése, hogy kinek tetszik, kinek nem, mi a jó, mi nem, ez nagyon nehezen mérhető, mert lehet, hogy az egyik egy fesztiválon lesz sikeres, de itthon kevesen nézik meg, a másikat megnézik sokan, de kritikai fogadtatása nem olyan jó, úgyhogy szerintem ezzel ők egyáltalán nem foglalkoznak. Az a lényeg, hogy az X számú ember kapja a pénzt, ugyanúgy, ahogy az útépítéseknél, meg a nem tudom milyen közösszerzéseknél megvan, itt is ez van, ennyire primitív és egyszerű az egész, és nincsenek esztétikai kérdések. Persze le van öntve egy ilyen szószal, hogy mert a magyar ember történelmi filmet szeretne látni, ezt ugye sosem láttuk, hogy ez bizonyítva lenne, ráadásul én vitatom a történelmi filmnek, mint műfajnak is a létét, mert nem tudom, hogy mi határozza meg az, hogy a múltban játszódik. Vagy ugye szokták kosztümösnek is nevezni, ami még nevetségesebb, mert azt szerint határozok meg egy műfajt, hogy milyen ruha van az embereken. Szóval történelmi filme, egy fiktív film kitalálva Petőfi Sándorról, az mitől számít annak, hogyha nem követi a történelmi tényeket, és történelmi filme mondjuk egy kisemberről szóló, de a történelem nagy viharában lévő kisembernek a fiktív története az meg akkor nem az, vagy...
Hát valószínűleg, hogyha szeretik a rendezőt,
igen,
akkor
vagy
igen.
A Saul fia az történelmi film, vagy nem történelmi, szóval nem tudom, hogy ez micsoda, viszont olyan jól hangzik azt mondani, hogy a magyar ember azt szereti. Közben szerintem, ha most kimennénk az utcára egy mikrofonnal, és elkezdenénk az embereket kérdezni a magyar történelemről, akkor siralmas képet kapnánk a tudásukról.
Pedig vannak történelmi filmek, mert azokat támogatják. Svetje Mihály volt a vendégem a mai Dobszerdában. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél, és hogy ilyen részletesen
köszönöm a meghívást.
Megválaszoltál, amit csak kérdeztem. A mai műsorban Rózsahegyi Gábor, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Lantos Dániel és Sloboda István segít, valamint Csorba László. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Ne felejtsék el, hogy fel kéne iratkozniuk mindannyiuknak a YouTube csatornánkra, hogy lássanak is bennünket, ne csak halljanak. Viszont hallásra!
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.